A budapesti értéktőzsde részvényindexe 6,1%-os pluszban kezdi a napot 45.906 ponton. A vezető részvények jól teljesítenek, az OTP 1,1%-kal megy felfelé 11.085 forintig, 2,1%-ot bővül a MOL 2.754 forintra, a Richter 3,1%-os pluszban 8.035 forinton forog, míg a Magyar Telekom 1%-os pluszban 365 forinton jár. A bankközi devizapiacon a forint elkezdett erősödni, 1 euró 382 forintba és 80 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 357 forintot és 90 fillért kell fizetni. És nem is távolodunk el a bankközi devizapiactól, egészen pontosan a forinttól, hiszen a hazai fizetőeszköz mozgását és kilátásait fogjuk elemezgetni Csabai Károllyal, az M4 privátbankár.hu főszerkesztőjével, aki itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
Szerbusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Yeah, Orbán Viktor miniszterelnök megtartotta a hétvégén évértékelőjét, ebben a gazdaságra vonatkozóan elhangzott az a már egyébként ismert kormányzati célkitűzés, hogy az inflációt egy számjegyűre szeretnék, hogy ő fogalmazott, legyalulni az év végére. Nyilván egy erősebb forint ebben támogató lehet, persze az év végéig még sok víz lefolyik a Dunán, úgyhogy a kilátások előtt viszont nézzük meg azt, hogy szerinted meglepő-e, hogy most a forint meglehetősen jó bőrben van, főleg a tavalyi évhez képest. A fundamentumok indokolják-e ezt szerinted?
Hát a fundamentumok nem. Őszintén szólva engem is első hallásra meglepett ez a forint erősödés, ami most az év elején itt bekövetkezett, különösen az elmúlt hetekben ugye egészen 377 forintig is erősödött a hazai fizetőeszköz az euróval szemben. Ugye emlékezzünk vissza, hogy az elmúlt év végén a gyengülést, amikor aztán még 430 fölé is ment az árfolyam, akkor azzal magyaráztuk, hogy bizonytalanok bizonytalan az, hogy az Európai Uniós források azok beérkeznek-e, illetve a másik fontos tényező volt, hogy az energiárak olyan magasak, amik ugye arra késztetik az országot, hogy mivel mi eléggé import függők vagyunk energiából, ezért nagyon sok eurót kell váltanunk, és ezzel ugye gyengítjük a forintot. Na most, ha viszont második nézetre belegondolunk, akkor ez ebből a két tényezőből az egyik azért az enyhült, tehát ugye az energiárak elkezdtek csökkenni, tehát ilyen szinten az átváltási kényszer az már nem helyez nyomást a forint árfolyamára. Ugyanakkor kicsit túlzásnak lehet mondani azt, hogy az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban esetleg eufória történt-e annak kapcsán, hogy ugye sikerült megállapodni tavaly évvégén arról, hogyha 27 mérföldkövet teljesít az ország, akkor ugye megkapjuk az uniós forrásokat, hiszen most még azt nem is tudjuk pontosan, hogy sikerül-e ezeket teljesíteni. Láthattuk az Erasmus ügy kapcsán, hogy azért itt azért egyetlen egy komoly témában is eléggé nyögvenyelősen megy itt az egyezkedés, tehát például ugye az, hogy a miniszterek a kuratóriumban szerepeljenek, illetve hogy legyen egy határozott idejű kuratóriumi tagság. Ennek ellenére azt mondom, hogy azért sem volt mégsem teljesen meglepő ez az egész, mert ha körbenézünk, amit a forint erősödés, ha körbenézünk, akkor messze Magyarországon az Európai Unióban a legmagasabb a kamat, ugye 13% az alapkamat, de hogyha az effektívet nézzük, amit ugye használunk, akkor 18% az egynapos betéti kamat, már pedig azért ez eléggé általában árfolyam erősítő szokott lenni, tehát ez valutának az árfolyamát szokta erősíteni, ilyen magas a kamat, amennyiben más feltételek nem húzzák ezt le, mint például mondjuk az Európai Uniós források bizonytalansága.
Ugye ez a bizonytalanság, ez még abszolút kitart, azt hiszem a múlt hét csütörtökön pont hírszerkesztő voltam, és a Fitch Solutions nevű elemző cégnek a gazdasági előrejelzését foglaltam össze, abban kitértek arra, hogy szerintük, egy New Yorki székhelyű intézetről van szó, szerintük idén is visszatartja majd a bizottság a források kifizetését, azért ez is akkor benne van a pakliban.
Benne van a pakliban, és ezt megerősítették egyébként brüsszeli forrásokra hivatkozva a magyar lacértesülések is, mert ami szerint annyira döcögösen haladnak halad a kormány azokkal a törvény módosításokkal, amiket ugye beígért az uniós források elnyerése érdekében, a jogállamisági aggályoknak az orvoslása érdekében, hogy valószínűleg elképzelhető, hogy az első negyed év végére, vagy tavasztal, hanem talán még nyár közepére sem készülnek el, tehát valószínűleg az év első felében nem jutunk hozzá az uniós forrásokhoz. Hát ami azt jelenti, hogy tovább nyúlik a rétestés, de nem tudjuk, hogy az egész évre még vonatkozóan még nem tudunk semmit ezzel kapcsolatban, de hogyha ez ilyen lassan megy, amit egyébként nem tudom, hogy miért megy ilyen lassan, valószínűleg politikai egyeztetés folyik itt a boszorkánykonyhákba, akkor elkezdhető az is, hogy esetleg még igaza lesz az amerikaiakra a tekintetben, hogy idén sem fogunk hozzájutni a pénzhez, ami viszont eléggé rossz hatással lehet a gazdaságra, valószínűleg a forintot megint gyengíteni fogja, és az az egyszámjegyű infláció való legyalulás, hát az valószínűleg, hogy nem fog lekövetkezni.
Az várható egyébként, hogy a második fél évben nem csak az uniós forrásokkal kapcsolatos esetleges negatív hírek, hanem az MNB, tehát talán akkorra már elinduló monetáris lazítása is gyengíti majd a forintot.
Hát igen, az a helyzet, hogy egyébként most visszacsatolva Orbán Viktorra is, ahogy Orbán Viktor is azt ugye mondta, hogy igaz, hogy a kamat és az árstopp kapcsán, hogy addig nem lehet a kamatot meg az árstoppot kivezetni, amíg az árak, illetve a kamatok nem kezdenek el csökkenni. Ez ilyen rókafogta csuka. Én ugye Virág Barnabás is azt hiszem múlt héten azt mondta, hogy egyelőre nem lát az MNB teret arra, hogy a kamatokat elkezdjék csökkenteni. Tehát ilyen helyzetben, amikor az inflációs tényezők velünk maradnak, már pedig úgy tűnik, hogy velünk maradnak, addig én szerintem az MNB-től a hiteles és prudens megközelítés az, hogy nem kezdi a kamatokat csökkenteni. Ez más kérdés, hogy itt mindig két dolgot kell nagyon látni, tehát most a világban minden országban el kell dönteni, hogy recesszió vagy infláció, nem azt mondom, hogy ez fekete-fehér választás, De ugye patika mérlegen kell egyensúlyozni úgy a kamatokat, hogy az infláció ne emelkedjen tovább, azt lassítsuk, ugyanakkor ne vigyük le nagyon a kamatokat a gazdaság ösztönzése érdekében, hogy az esetleg újra inflációs hatást keltsen. Hát elég nehéz, Magyarország ebben a tekintetben is úgy érzem, hogy teljesen szembe megy most a világgal.
A magyar kormány részéről én abszolút azt érzem, hogy inkább a növekedés, a GDP bővülés, csak hát ugye most a valóság itt is kicsit szembe jött, mert hogy ugye három ország van technikai recesszióban Európában, erről bővebben fogunk majd beszélgetni a következő blokkban, de ez mennyire meglepő szerinted?
Hát maga, igen, az, hogy technikai recesszióba kerültünk, ez adódhatott azért abból, hogy iszonyú alacsony, ma iszonyú magas volt a bázis. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy a választások előtti költekezésnek nem csak az volt a hatása, hogy a kormányra elég sokan szavaztak, valószínűleg a olyan hangulatjavító intézkedésnek tekinthető a források kiosztása, ami arra vihette rá a bizonytalanokat, hogy továbbra is bizalmat szavazzanak a kormánynak, hanem azért is, mert ugye ezzel a GDP kvázi mesterségesen felfújódott, a fogyasztás megnövekedett, még a beruházási költekezések is tartottak, tehát ez a magas bázis volt, egyáltalán nem volt meglepő, hogy Magyarország most ezt nem fogja tudni tartani, amikor úgymond lemerültek az aksik, bár mondjuk az aksikat most tekintve a Magyarországon azért már is összefüggésben nem szeretném most említeni, de a lényeg az, hogy technikai recesszióba kerültünk, ennek a mértéke viszont azért nem olyan jelentős most még, hogy aggodalomra kell adna okot, hát meg kell várni az első negyedéves adatokat, hogy ott mi lesz a helyzet. Én úgy gondolom, hogy talán még akkor is mínuszos adatot fog jönni, és az év egészében is, ha nem változik a helyzet, akkor nagyon-nagyon nehezen lehet elérni azt a 1,5%-os gazdasági növekedést, amit Nagy Márton például, mint kivel követendő célt megfogalmazott.
Innen folytatjuk a beszélgetést, hamarosan a 9:30 híreket követően Csabai Károllyal, az M4 privátbankár.hu főszerkesztőjével. Maradjanak velünk!